Köszönjük, Atyám, a jelenlevő életeket. Hálát adunk a gyülekezet növekedéséért. Köszönjük, Atyám, az áttöréseket, amit Te elkészítettél a Te szentjeid számára. És hálát adunk, Uram, a terjeszkedésért, azért, amit Te a számunkra elterveztél. Mi keressük és kutatjuk a Te céljaidat az életünkben, hogy be tudjuk azt tölteni, és áldással válhassunk mások számára. Köszönjük, Uram, a Te igédet, a világosságot, amit nekünk adtál. És hálát adunk, Uram, hogy hetente egybe gyülekezhetünk. Köszönjük, Uram, ezt a helyet, ezt a lehetőséget. És megkötjük a sötétség minden erejét, minden gonosz munkát, gonosz tervet és gonosz szellemet a gyülekezet felett, a gyülekezet tagjai felett, a szeretei felett a Jézus nevében. És kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségükre mindenben. Köszönjük, Uram, az előmenetelt, amely tőled származik. Hálát adunk a gyülekezet angyaláért, és minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Mindörökön örökké. Amen. Mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy imában állj a törésre. Szeretettel ölelünk benneteket, különösen azokat, akiket régen láttunk. Halleluja. Hálát adunk az Úrnak, hogy a Dózer Hit sorozaton túl vagyunk, végére értünk, és most elkezdünk egy rövidebb sorozatot, aminek az a címe, hogy a közben járás művészete. És igazából kapcsolódik a Dózer Hit sorozat utolsó részéhez, mert ott is arról volt szó, hogy a másokért mondott ima. Hogyan tudunk másoknak segíteni imában? Ez Kenneth Hagennek egy könyve, ami 1980-ban jelent meg angol nyelven. Mivel nagyon érdekes dolgok vannak benne, ezért most így fogjátok megkapni ezen a csatornán keresztül. A bevezető igénk az 1 Timóteus 2-ben az első két vers. A közbenjárás az nem más, mint odaállni imában a törésre, azért a személyért, aki ítélet alatt van. Másképpen megfogalmazva, odaállni ember és Isten közé, visszafordítani az ítélet végrehajtását, és irgalmat kérni a számára. Egy nagyon jó példát látunk, az 1 Mózes 18-ban, ezt otthon majd megnézhetitek, amikor Ábrahám közbe járt Szodoma és Gomora bűnös embereiért. Tehát 1 Mózes 18-ban otthon ezt megtaláljátok. Olvassuk az 1 Timóteus 2-ből az 1-es 2-es verset.
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel.
Amen. Amen. Nekünk szükséges megértenünk a közbenjárásnak a szerepét és a közbenjárásnak a feladatát. A közben járók azok, akik Istennel karöltve az imáik és a hitük által kormányozzák a világot. Mózes első könyvének első fejezete ezzel kezdődik, hogy Isten a teremtett világot átadta az embernek, és azt mondta, hogy uralkodj felette. Uralkodj a körülmények felett. A közben járók közül legtöbben ismeretlenek, mert a háttérben csendesen munkálkodnak. De a jutalmat úgysem az emberektől veszik el, hanem a mennyei atyától. Volt egy házas pár, Wilford Reid, aki kiváló bibliatanító volt, és a felesége Gertrude, aki John G. Lake-nek a leánya volt. Ők gyakorlott közben járók voltak, és Wilford írásai nagy hatással volt a Kenneth Haginre. Tehát merített az ő tanításaiból, illetve az úrtól kapott kijelentésekből. John G. Lake nevét, szolgálatát Kenneth Hagin is említi több könyvben. Ő egy hatalmas hitember volt, illetve Isten egy olyan edénye, akit hatalmasan használt. Első pontunk. Miért kell imádkoznunk? Meg kell értenünk azt, hogy az ima életünk az Isten munkálkodását behatárolja. Isten nem tud tenni semmit addig, amíg valaki meg nem kéri egy bizonyos dologra. Ez abból adódik, hogy Isten a kezdetekkor átadta a hatalmat az embernek, és hogyha most ő az ember háta mögött avatkozna be a földi élet dolgaiba, akkor ő betulakodó lenne ilyen tekintetben. Mivel a hatalom az ember kezébe adatott, ezért az embernek meg kell kérni Istent, hogy avatkozzon be a megnevezett dolgokba. Egy szellemi légvár az, amikor az emberek azt mondják, hogy Isten oka mindennek, ami rossz történik a Földön. De ha a Bibliát valaki ismeri, akkor állíthatjuk, hogy Istentől csak jó dolog származik, így Isten nem tehető felelőssé a rossz dolgokért, a katasztrófákért, a tragédiákért. Isten ereje és hatalma azok életében tud megnyilvánulni, akik megkérik őt arra, hogy jöjjön segítségül. Azt is tudjuk, hogy az a hatalom, amit az ember megkapott Istentől, tovább játszotta. És a 2 Korintus 4.4 világosan elmondja, hogy elvilágulra a sátán. Jelen pillanatban, amíg a bérleti szerződés tart, az ördögnek telj hatalma van a Földön. Mindez azért azért lehetséges, mert Ádám átadta a hatalmat, pontosabban tovább adta a hatalmat az ellenségnek. De ettől nem kell elcsüggedni, mert nekünk jogunk van abban a győzelemben járni, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Ő az ellenséget a talpunk alá helyezte, és hogyha mi ott tartjuk, akkor az Atya nagy gyorsasággal megrontja a talpunk alatt az ellenséget, és olvassuk el ezt a Róma 16:20-ban. Nagyon fontos arra felfigyelni, hogy Isten akkor tudja megrontani az ellenséget, hogyha mi a talpunk alatt tartjuk. Sajnos előfordul még keresztények életében is, hogy ez a helyzet fordítva áll. Ők vannak valakinek a talpa alatt, akiket a sötétség erői használnak. Lehet munkatárs, lehet családtag, rokon, bárki, de ez nem egyezik a Bibliával. Róma 16:20.
A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.
Amen. A kérdés az, hogy te, mint keresztény, a talpad alatt tartod-e a sátánt, a sötétség fejedelmét. Mert ez az ige csak akkor fog működni, hogyha mi a talpunk alatt tartjuk. És ezt a hit szavával kell megtenni, megcselekedni. És naponta emlékeztetni a füstös képűt, hogy az ő helye a talpunk alatt van. Második pontunk. A közbenjárás egy imafajta. A Biblia nagyon sokféle imádságról tanít, ebben most nem tudunk belemélyedni, de ajánlom szíves figyelmetekbe Jim Sanders könyvét, amit tudni kell az imádságról. A Békeváron is fenn vannak az imafajták, megtalálható. Tehát nem csak egyfajta ima van, vagy egy-két fajta ima van. Efézus 6.18-at olvassuk. Ezt meg fogjuk nézni több fordításban. Ez a tanítás sorozat kimondottan a közbenjárásról szól, az imának azon fajtájáról, ami a közbenjárással foglalkozik.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.
Amen. A bővített fordítás következőképpen kezdi, az imádság minden fajtájával. Tehát itt jobban kiviláglik az, hogy többféle imádság van. A Gátsped Biblia fordítás pedig úgy hangzik, az imádság és könyörgés minden fajtáját alkalmazva. Tehát az imádságból több fajta van. Sajnos egy hiba az, amikor a keresztények nem tesznek különbséget a különböző imák között, ugyanis minden ima más szabály szerint működik. A különböző imádságok különböző szabályok szerint működnek. És hogyha az összes szabályt egy fazékba beleteszik, és összekeverik, akkor abból csak zűrzavar lesz, zavartság lesz, és nehézségek az ima területén. És nem jön meg a kellő eredmény. Nagyon sokféle labdajáték van. Ha most a labdajáték szabályait összekevernénk, és ezt a misungot használnánk mindegyik labdajátékra, akkor nagy zűzavar lenne. Tehát az imánál sem szabad összekeverni a különböző szabályokat a különböző imafajtákra. Egy nagyon elterjedt félreértés az, amikor az imát úgy zárják a keresztények, ha az a te akaratod. Ez az utolsó kis mondatrész nagyban akadályozza a keresztényeknek az ima életét. Ugyanis vedd a mértékkönyvét, és láss tisztán az ima fajták területén. A kérő imában nincs ott a ha. Egyedül az odaszánás imájában helyes az, amikor azt mondja a keresztény az ima végén, hogy ha ez a te akaratod. Mert ha érez a szíven egy elhívást, hogy most el kellene mennem ide szolgálatra, el kellene végeznem azt a munkát, és esetleg még kicsit bizonytalan, akkor ebben az esetben hozzáteszi az, hogy Uram, én hajlandó vagyok, én megyek, hogyha ez valóban 100%-ban a te akaratod. Az Úr felhozott valamit az emlékezetembe, az helytelen, illetve csak egy esetben helyes, hogyha az ima végén azt mondjuk, hogy ha ez a te akaratod. Most van egy nagyon rossz beidegződés, és ezt hallani sokfelé, hogy holnap ezt meg azt csináljuk, ha Isten is megsegít. Ha Isten is megsegít. Na most ezzel a ha kötőszóval van gond, mert te a gyermekednek mikor mondtad azt, hogy hát majd meglátom, hogy holnap segítek-e neked. Mert alaphelyzetben mindenki igyekszik a gyermekének segíteni. Tehát Isten is a mi oldalunkon áll, de azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy ha Isten is úgy akarja, vagy hogyha Isten megsegít, akkor holnap ezt meg ezt csináljuk, akkor saját magát korlátozza. Saját hitét korlátozza ezzel. És ez egy rossz beidegződés, mert ezt szokták mondani, és ez úgy ráragadt, ugye, apáról fiúra. Ezekre is szükséges figyelni, mert azt mondja Pál, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. A harmadik pontunk. Az emberiségnek közbeni járóra van szüksége. Vagy nyomatékosabban, más szórendben így is mondható, az emberiségnek szüksége van közbeni járóra. És ezt a tényt fel kell, hogy ismerjük. A közbenjáró másokért imádkozik, a közbenjáró elfoglalja a másik helyét. Jobbnak is szüksége volt valakire, aki az ügyét felkarolja, és ő közé és Isten közé lép. Ézsaiás 59.16-ot olvassuk. Isten látta, hogy nincs közbenjáró. Nem volt közbenjáró. És ezért mit tett? Elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ézsaiás 59.16-ot olvassuk.
És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró. Ezért karja üdvösséget szerzett néki, és igazsága támogatta őt.
Amen. Tehát elküldte a legnagyobb közbenjárót, az Úr Jézus Krisztust. Jézus a közbenjáró, ezt mondja a Biblia, de akkor felmerül a kérdés, hogy mi hogyan lehetünk közbenjárók. A 2 Korintus 5.20 adja meg a választ. Az a magyarázat erre, hogy mi is közben járhatunk, hogy Krisztus testének a tagjai vagyunk. És hogyha Krisztus közben jár, akkor a test tagjai is közben járhatnak. Tehát Krisztus helyet ad nekünk ebben a munkában. 2 Korintus 5.20.
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Kicsit érthetőbb lesz, hogyha a bővített fordítás szerint olvasom. Krisztus helyett imádkozunk. Mintha Isten kérne mi általunk, Krisztus helyett imádkozunk. Tehát itt van ebben az igében a kulcs arra, hogy mi is közben járhatunk. Negyedik pontunk következik. Jézus a közbenjárónk. Olvassuk el a Zsidó 12-ből, 22-től 24-ig. Természetesen más igehelyekben is fellelhető, hogy Jézus a közbenjáró, de most ezt olvassuk mi.
Hanem járuljatok Sion hegyéhez, és az élő Istenek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Halleluja! Jézus hidalja át a bűnös ember és az Isten közötti szakadékot, ami az ádámi bukással keletkezett. Az egyetlen hitelre méltó közbenjáró az Úr Jézus. Igehelyeket mondok, és csak felsorolom, hogy mi található a Bibliában. 1 Timóteus 2.5 szintén azt írja, hogy Jézus a közbenjáró. A zsidó 9.24 pedig arról szól, hogy Jézus megjelenik Isten színe előtt. Továbbá a Róma 8.34 arról szól, hogy képvisel bennünket. A következő igénk zsidó 4.14, ami határozottan kifejezi azt, hogy örök főpapunk, és most elolvassuk a zsidó 7.25-öt.
Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közben járjon érettük.
Amen. Amen. Azt mondja, hogy esedezik. Ez jelenti azt is, hogy közben jár és könyörög. És ahogy Jézus ezt teszi, az ima állandó folyama árad. És ez a forrása a túlcsorduló kegyelemnek. A papi tisztét Jézus végtelen életerővel gyakorolja, és soha nem lankad el. Keresztényeknél előfordul, hogy az a nagy szent tűz idővel lelohad, pislákol, vagy csak parázslik. Az 1 János 2.1-et olvassuk.
Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
Amen. Ez a szószóló a Wiener Lexikon szerint jelent közbenjárót és jelent segítőt. Ezek a szavak bírósági fogalmak. Úgy, mint védelem, ügyvéd, más ügyében felszólalni. Tehát Jézus, mondhatjuk úgy is, hogy ő a védő ügyvédünk. Hogyha egy hívő vétkezik, a bűn mocskát Jézus vére elmossa, és tiszták vagyunk. Rólunk a mennyben, a Szentvérnek köszönhetően már nem készül feljegyzés, hogy ki mit követett el. Napokban kaptam egy telefont, nem tőletek, és az volt a fő probléma, hogy élettársi kapcsolatban van, felemásigában van az illető. Ez tudja, hogy nem helyes, és hát akkor most egy bizonyos tanítás szerint ő akkor a pokolra fog jutni. Igen, ez furcsának tűnik így, és elmondtam, hogy a Jézus szent vére. Először is első alkalommal akkor mosott meg bennünket, amikor befogadtuk az Úr Jézust. És onnantól kezdve pedig az Atya szerető szívéből ez a szent vér folyamatosan lüktet Krisztus testében, és mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. És ezt a tisztító munkát folyamatosan végzi. És a múltkor emlékeztek arra, hogy az 1 János 1.7-ben az ige az egy folyamatos igeidőben van, hogy folyamatosan tisztít. Nem csak egyszer, hanem folyamatosan. És még az Úr a szavakat adott a számba, és még azt is megkérdeztem, hogy azt elhiszed, hogy a Szentvér újjászületéskor megmosott és megtisztított? Mert ilyen hatalmas ereje van a Szentvérnek? Azt mondta, hogy igen. Akkor most mondjál nekem egy olyat, tettem fel a kérdést, hogy mi van Jézus vérénél erőteljesebb, ami Jézus vérének a tisztító erejét tudja hatástalanítani. Nincs ilyen. Valóban vannak téves tanítások, de az igazság mellett kell lehurgonyoznunk. Jézus 3 évet tanított a földön, kiképezte a tanítványokat, az apostolokat, és már 2 évezrede a főpapi szolgálatában közbe jár az emberekért. És ahogy olvastuk az igében, általa kell Istenhez járulnunk. Nincs más mód. Sem az újjászületés tekintetében nincs más mód, mert csak Jézus Krisztuson lehet, mint kapun, bejutni a mennyek országába, és bármilyen ügyben, imával, szintén Jézus Krisztuson keresztül tudunk menni az Atyához. Máshol is le van írva, más igében, ugyanez, legalábbis az értelme, de ez nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához. Jézus Krisztus szent nevében járulhatunk az Atya tróntermébe, az ő szent színe elé, mert bennünket a szent véren keresztül lát, és tisztának lát így. Tehát nincs értelme, és nem hoz eredményt, hogyha ilyen-olyan szentekhez imádkoznak, akár Jézus édesanyjához imádkoznak, mert a Biblia ilyet nem ír. Mária azt mondta, hogy amit mond Jézus, azt megtegyétek. Ez egy nagyon fontos mondat és nagyon fontos üzenet. 5. pontunk. Segítőnk a közbenjárásban. Ellapozunk a Róma 8-hoz, és a 26-27-es verset olvassuk. Tehát segítőnk a közbenjárásban, és a Róma 8:26-27-et olvassuk.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Amen. A Szent Szellem a segítőnk. Könyörög, és közben jár értünk. Úgy is mondhatom, hogy képviseli a szenteket. Képviseli azokat, akik Isten királyságához tartoznak, Jézus Krisztus elfogadása által. Egy Mac Crossan nevű professzor, aki a görög nyelvnek a professzora volt, következőket állítja, hogy a segítségünkre van, illetve segítségül jön a Szent Szellem, az jelen idő egyes szám 3. személyében van. Tehát ő jön és segít. Van itt egy érdekes görög szó, a szűn antilambánó. A szűn azt jelenti, hogy együtt, az anti azt, hogy ellene, a lambánó pedig azt, hogy megragadni. Tehát a Szent Szellem, amikor imádkozunk, akkor segít, hogy együtt megragadjuk a problémát, a hegyet, az akadályt, és eltávolítsuk. Hogyha a lakásban bútorokat kell pakolni, a legnagyobb darab talán a szekrény. Ha egy 3 ajtós szekrényről van szó, akkor azt egyedül nem nagyon fogod tudni arrébb tenni. Kell hozzá egy segítség. Áthívod a szomszédot, és hogyha te csak nézed, hogy a szomszéd hogyan tenni arrébb a szekrényt, akkor nem fog neki sem menni, mert egyedül van. De hogyha ketten együtt megfogjátok a szekrényt, akkor a kívánt helyre el tudjátok tenni. A Szent Szellem is csak akkor tud segíteni, hogyha mi vele együtt megragadjuk azt a bizonyos dolgot, ami az utunkban áll. Tehát a szellem nem helyettünk intézkedik. Félreértés ne essék. Hanem a Szent Szellem segít nekünk. Tehát ezért a felelősség a miénk, hogy összekapcsolódunk-e a Szent Szellemmel, és közösen végezzük a munkát. Tehát nagyon fontos ezt látni, hogy a Szent Szellem nem egyedül munkálkodik, hanem velünk együtt. Ez a szekrény példa nagyon jó arra. János 14.16-ot olvassuk el. Tehát ne felejtsétek el, a szűn anti lambanó. Ez azt jelenti, hogy ővele együtt el tudjuk távolítani az akadályokat. János 14.16.
És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Amen.
Amen.
A görögben a vigasztaló a paraklétosz. Ennek a jelentése, akit segítségül hívunk. Bővebb jelentései, vigasztaló, tanácsadó, segítő, közbenjáró, oltalmazó és ügyvéd. Ilyen sok szerepe és ilyen sok feladata van a Szent Szellemnek a keresztények életében. Hatodik pontunk. Sóhajtozás és vajudás. Az előbb olvastuk a Róma 8.26-ban a fohászkodás szót, ami a görögben jelent sóhajt és nyögést. Tehát a Szent Szellem segít a közbenjárásban, egyrészt a sóhajtozás, másrészt pedig a nyelveken szólásban. Volt egy Nelson nevezetű nyelvész, 32 nyelven írt és olvasott. És a görög és a héber nyelvben egy szaktekintély volt. És a görögben ez a fohászkodás, ami a 826-ban van, következőképpen hangzik. Sóhajtozásokkal, amit nem lehet értelmes nyelven kimondani. Calvin is a nyelveken szólást értette ez alatt. Mert nem értelmes nyelven mondjuk ki, amikor a szellem használja a hangunkat. A sóhajtozás a szellemünkből jön. És az ajkunkat elhagyva lesz hatásos. A Szent Szellem úgy segít, hogy nem lehet kifejezni azt a saját szavainkkal. Az új angol fordítás így hozza. A szellem olyan sóhajtozásokkal könyörög értünk Istennél, amit emberi szavakban kifejezni nem lehet. Ez a nyelvek imája. A Philips angol fordítás pedig így hangzik. Kínnal teli kívánsággal, amire szavakat nem lehet találni. A Szent Szellemnek az ima segítsége főképpen abból áll, hogy megmutatja számunkra, hogy mikor imádkozzunk, hogyan imádkozzunk, miért vagy kiért imádkozzunk. Mert a szellem birtokában van az összes információ, és abból nekünk tud specifikusan, célirányosan információt adni, és egyszerűen csak elkezdünk imádkozni nyelveken. Ott van egy nagy késztetés, és abba kell hagyni mindent, és el kell vonulni nyelveken imádkozni. Biztos valakinek szüksége van rá. Ha mi nem is értjük a nyelvek imáját, egy biztos, hogy Isten érti. A Biblia ezt úgy is nevezi, hogy az angyalok nyelve. Angyali nyelv. Hogyha mi átengedjük magunkat a nyelvek imájának, a Szent Szellem használni fog bennünket. A Szent Szellem a segítségünkre jön, az erőtlenségünkben olvastuk, ez úgy is nevezhető, hogy gyöngeségeinkben. A görög pedig ezt vonatkoztatja mind fizikai, mind erkölcsi gyengeségre. A Szent Szellem kimondhatatlan sóhajtozásokkal képvisel bennünket Isten előtt. A nyelvek imája az Isten tökéletes akaratában van. És senki más nem érti. Ez egy kódolt nyelv. Az ellenség nem tudja lehallgatni. Nincs hozzá dekód, hogy meg tudja fejteni. Sokan ismerik Isten akaratát, de a szellem tudja, hogy hogyan tudjuk hatékonyan azt bevégezni. És erre indít imában is, illetve hát a Szent Szellem ugye vezet azon az úton, amelyen nekünk járnunk kell. Tehát a Szent Szellem segítsége abban nyilvánul meg, hogy vele együtt neki feszülünk a problémának, az akadálynak, és válvetve azt el tudjuk tüntetni az útból. Azért is kapcsolódik ugye Dózer Hit sorozathoz.
Halleluja.
Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy nagyon sok területen jelent meg a gyógyító kenet. Hogyha a pásztor jóval korábban érzékeli a gyógyító kenetet, mint megérkezne az alkalomra, ez miattatuk van. Mert már valaki a szívében nagyon készül az alkalomra, és a gyógyulását akarja birtokba venni. Mellkasi részen van gyógyító kenet. Forgóban folyik a munka. Sarokban, váll, boka, térd izületekben, bélműködés áll helyre, erekben, különösen lábterületén van a helyreállítás. Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy ezeket bekapcsolta, és hogy jelek csodák kíséretében mai napon is ezek megnyilvánulnak. Érdekességképpen még elmondom, hogy az első korintusi levél 12. fejezetében, ahol fel van sorolva a szellemi ajándék, a 9 szellemi ajándék. Eddig nem figyeltem fel rá, de a szellemi ajándékok működésében a Szent Háromság teljes csapata részt vesz. Ugyanis a 4. vers azt mondja, hogy a szellemtől, az 5. vers azt mondja, hogy az Úrtól, a 6. vers azt mondja, hogy Istentől. Istentől működnek ezek az ajándékok. Tehát a Szent Háromság mindhárom tagja részt vesz a jelek, csodák kimunkálásában. A szellemi ajándékoknál még érdekesség, hogy hiába nevezünk több szemét evangélistának, mert Isten erre hívta el őket, a szolgálatukban mégis különbség van. Halleluja! Azt mondja a szellem, hogy terjeszd ki a sátorodat. Terjeszkedjél, mert az Úr elkészítette a következő lépést a számodra. Légy bátor és légy erős, ne lankadj, és ne engedd, hogy a szent tüzet bármi is kioltsa, a Jézus nevében. Menj előre, haladj, mert a te utad a világosság útja. És azt mondja az Úr, hogy én vezetlek azon az ösvényen, amelyen járnod kell. Ne a láthatókra nézz, ne a körülmények tartsanak vissza. És aki győz, megkapja az élet koronáját. A Jézus nevében. A jutalmak örök jutalmak. És gondoljatok bele, hogy az örökké valóság a soha el nem múlik. Az itteni megpróbáltatásaink csak rövid idejűek, és ne adjuk fel az örök jutalmainkat. A mennyei pozíciónkat most alapozhatjuk meg a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te békességedet, köszönjük a Te szeretetedet, a könyörületességedet, a szerető ölelésedet, és hálát adunk, Atyám, hogy megvigasztasz minden búslakodó szívűt, felemeledőt, és szárnyra kernek, mint a saskesejű a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kézrátétellel fogunk imádkozni, értetek. Kezünket tesszük rátok, és a kenet kiárad, behatol a testbe, és megtöri az igát. És szabadulást hoz az életetekbe. Jézus nevében.
Jézus én, Jézus én, Jézus én.
Áttörés angyala szolgáljon feléd a Jézus nevében. Állj a törésre, és tarts ki, mert az idő rövid. Az áttörés angyala szolgáljon neked a Jézus nevében. Állj a törésre, és tarts ki hitben, tarts ki imában a Jézus nevében, a győzelem mellett. Tarts ki hitben, állj a törésre, és az áttörés angyala legyen a segítségetekre a Jézus nevében. Tarts ki hitben, állj a törésre, és az áttörés angyala legyen a segítségetekre a Jézus nevében. Tarts ki hitben, állj a törésre, és járj abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra. Jézus nevében, állj meg a hitben, állj a törésre, tarts ki hitben, és a győzelem elközeledik hozzád a Jézus nevében. Állj meg erősen a hitben, állj a törésre, és az áttörés angyala legyen a segítségedre a Jézus nevében. Jézus nevében állj a törésre, tarts ki hitben, és a győzelem közeli. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Állj a törésre, tarts ki hitben, és a győzelem közeli. A Jézus nevében. Jézus nevében. Állj a törésre, tarts ki hitben, és az áttörés angyala fog szolgálni felé. Győzelem közeli. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Tarts ki hitben, állj a törésre, és a győzelem közeli. A szolgáló angyalok segítsenek neked minden lépésedben, óvják és vezessenek a Jézus nevében. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre és szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, és tudjuk az igéből, hogy Pál apostol testén levő ruhák is tele voltak kenettel, a kenet raktározott a ruhákba. Így eljutottak a beteg otthonokhoz a Jézus nevében. És amikor hittel a beteg testekhez tették, akkor a kenet kiáradt, megtörte az igát, szabadulások, gyógyulások jöttek elő az Úr Jézus Krisztus nevében és az Atya dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk azért, hogy mi ma szabadok lehetünk a Te engedelmes, megváltó munkád által, a Jézus nevében. Amen. Halleluja. A pesti összefoglaló egy igével kezdődik, ami a Zsoltár 40-es fejezetben a 2-es vers, és a következőképpen hangzik. Ez lehet, hogy valakinek a réma igéje lesz. A bokában erőteljes munka folyik. A bal boka belső oldalán. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állítva fel lábamat, és megerősítette lépteimet. Ugye minden nap imádkozzuk és tesszük a megvallást a gyógyulásunkért, az anyagi áldásért. Ezt is fel lehet venni mellé, állandó jelleggel. Tehát a Zsoltár 40-es fejezet 2-es verse volt ez. Többször hallottátok, de be kell ivódni a szívekbe, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Mi a Szent Szellem követése alá vagyunk rendelve. Jézus elfogadásával megtisztultunk a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában az összes bűntől. És még egyszer felteszem azt a kérdést, hogy van-e erősebb a Szentvér tisztító erejénél, ami azt képes lenne hatástalanítani? Természetesen nincs. Úgyhogy akit megmosott a bárány vére, és nem tagadta meg az Úr Jézust, és nem káromolta a Szent Szellemet, akkor annak az üdvössége megvan. Más kérdés, hogy ha testi módon él, akkor az áldásokból mennyit tud birtokba venni, illetve a mennyben hol lesz majd a helye, milyen rangot fog kapni. Jézus a hitet keresi a földön. Ez a legfontosabb a számára. És tudjátok, kaptam egy képet, mégpedig a fényképészről. Amikor még a filmes világ volt, akkor a fényképésznek volt egy sötét kamrája, és igazából ő úgy dolgozott, hogy nem látott semmit. Vagy csak nagyon keveset, mert azért volt egy nagyon halovány zöld vagy piros lámpa, ami a filmet nem zavarta. És hát igazából sötétbe dolgozik az ember. Na most így vagyunk mi a hittel, hogy nem látjuk a szellemvilágban, hogy mi van, de dolgozunk vele. Mondok még egy példát. A fényképésznek volt egy ilyen doboza, amikor bevitted a fényképezőgépet, hogy vegyek ki a filmet belőle. Akkor ebben a dobozba vetette a fényképezőgépet, két oldalról benyúlt a kezével, és tényleg nem látott semmit, de dolgozott azzal az eszközzel. Dolgozott azzal a fényképezőgéppel. Kivette a filmet, becsukta az ajtaját, a kazettába visszacsavarta a filmet. Tehát a hitünk is valahogy ehhez hasonlatos, hogy mi általában nem látunk bele a szellemvilágba, de ott dolgozunk a szellemvilágban. Jó ez a példázat? Hasznos, és ad megértést arról, hogy hogyan kell működni hitben. Dez édesapja hazaköltözött az Úrhoz, és Deznek a testvére kapott egy bepillantást a mennybe, hogy amikor az édesapjuk fölérkezett, akkor az Úr Jézus átölelte őt, nagy örömmel fogadta és köszöntötte őt. Úgyhogy ez vár ránk is. Az Isten királyságában kell nekünk működni, mert ha mi Isten királyságában működünk, az befolyással lesz a világra. Tehát nekünk a világot kell befolyásolnunk a hitünkkel és az imáinkkal. És nem szabad, hogy fordítva működjön, hogy a világ legyen hatással ránk. Vagy a világ szerint élők, a világban élők legyenek hatással ránk. Minden a szellemi birodalomból jön elő, mégpedig a hit csatornáján keresztül. A kárhoztatást tudjuk, lezárja a hitet. És aki felhívott telefonon, betegség tünetei vannak a testén már régóta, és kérdeztem, hogy most az miatt van bűntudatod, hogy nem házasságban, hanem párkapcsolatban élsz? Igen. Hát mondom, ez egy komoly akadálya a gyógyulásnak, ez súlyos akadálya a gyógyulásnak, mert a kárhoztatás lezárja a hited, blokkolja, bénítja a hited. Mindenképpen az a cél, hogy a keresztények felszabaduljanak a kárhoztatás és a bűntudat alól, mert onnantól kezdve tudják birtokba venni az áldásokat, az ígéreteket, amik a könyvek könyvében van megírva. A törvény nem ad hitet. Ahol a törvényt prédikálják, ott maximnyi a hívőknek a hite. Mert az ige azt mondja, hogy a hit az ige hallásából származik. Tehát az igét kell hallani a hívőknek. És elkezdenek növekedni, elkezdenek combosodni, izmosodni. A mi szánkból az igének kell kiszármazni. Tehát nem szólhatunk mást, nem lenne szabad más szólnunk, csak az igét. Mert ez épít bennünket. Volt egy alabamai rendőr, aki kiérkezett egy súlyos balesethez, és az autós fejét alig tartotta már valami a nyakán. És mivel újjászületett ember volt, rámutatott, és hittel azt mondta, hogy gyógyulj meg a Jézus nevében. És az ember ma is él, és teszi a bizonyságát, hogy Isten hogyan mentette meg. Nekünk egy életadó szolgálatunk van. Ugyanis az embereknek útlevelet adunk a kezükbe. Akár egy újság, akár egy kártyanaptár, vagy bármilyen szóróanyag kerül az emberek kezébe, megkapják a lehetőséget arra, hogy Isten családjához tartozzanak. Nincs más mód a mennybe kerülni, csak Jézus Krisztus által. Ez nagyon világosan le van írva. Jézus nyomatékosan mondja a János Evangélium 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Hát aki nem születik újra, nem láthatja Isten országát. Isten jósága indítja megtérésre az elveszetteket. És fontos, hogy téged örömbe lásson. Mi az Úr örömébe lettünk megkeresztelkedve, és nem volna szabad, hogy savanyú képű keresztények legyenek. Mert nem savanyú uborkalébe lettünk megkeresztelkedve. Ugyanis, ha azt látják mindig rajtunk, hogy ennek nincsenek gondjai, nincsenek problémái, legalábbis nem mutatja, ez mindig örömben van, vidám, akkor ezt az életet én is kívánom. És így be lehet őket szeretni Isten királyságába. Amit még felhozott az Úr, többen tesznek bizonyságot arról, hogy milyen csodálatos módon vezetnek üdvösségre embereket, és ez milyen nagy öröm a számukra. Szükség esetén én úgy gondolom, hogy lehetne kérni tőlük elérhetőséget. Egy e-mail címet, egy telefonszámot, mert nem mindig fogod tudni, hogy azon a településen, ahol lakik, ott most van egy gyülekezet, vagy nincs. Vagy melyik napon van, és hány órakor. De hogyha kérsz egy telefonszámot, vagy egy e-mail címet, akkor ha más nem, egy SMS-ben meg lehet írni utólag, hogy itt és itt megtalálja. Ezt úgy felhozta az Úr. Ne felejtsük el, hogy az angyalok elénk hozzák a nyitott szívűeket. Főképp, hogyha ezt kérjük és imádkozunk érte. És nagy örömmel fog betölteni, amikor valakit sikerül megnyerni Krisztus számára. Esetenként határozott fellépésre van szükség, hogy ne tudjon félrebeszélni, és úgy, mint a házassági ceremónián, határozottan ki tudja mondani a boldogító igent. Hát ott se lehet nagyon habozni, meg hímezni, hámozni, hogy talán igen, meg így, meg úgy. Az már nagy égés, vagy nagyon ciki, amikor valaki egy házasságkötésen nem tudja kimondani az igent. Ugyanolyan igent kell kimondani Jézusnak, mint a házasságkötéskor. Igen, te leszel az életem ura a mai naptól, ettől a perctől. Előjárunk beszélt egy utcai evangelistáról Ausztráliában, aki olyan határozottan lépett oda azokhoz, akiket a Szent Szellem mutatott, hogy földbe gyökerezett a lábuk. Olyan határozottan szólta meg, hogy szereted Jézust? Nagyon fontos az utcai szolgálat. És ez az illető visszavonult, és nagy valószínűséggel az oka annak, hogy hamarabb hazaköltözött az Úrhoz, mert nem az elhívásában működött. Egy katona mindig menetkészen, felszerelten indul útnak. Egy kereszténynek is felszereltnek kell lenni, számítva arra, hogy az angyalok valakit eléhoznak. Tehát legyen nálatok mindig 5-10 darab töltény. Most a kártyanaptár aktuális, nagyon örömmel fogadják mindenhol. Én is osztogattam ma. És akár papír, ceruza. De legyél kész arra, hogyha az Úr odahoz valakit eléd, akkor tudjál szolgálni felé. Vagy tud fölírni a telefonszámát, vagy az e-mail címét. Hogyha mi Isten tervét betöltjük, akkor mi kiteljesedünk. Kinyílunk, mint egy rózsa. Hát örülünk annak, hogy Istennek munkálkodhatunk. A terjeszkedés. Ez talán a pásztorkonferencián hangzott el. Hogyha valakinek az munkál a szívében, hogy például indítson be egy vállalkozást, akkor indítsa be. Vagy szolgálati területen terjeszkedni. Vannak fekete foltok térképen Magyarországon is, ahol nincsenek még szolgálatok, nem ismerik az evangéliumot, a tiszta eredeti evangéliumot. Nagy szükség van erre a szolgálatra. Még egy, ez a papír itt volt múlt héten, sőt két hete szívemben van ez az üzenet, így gyúródott. Itt volt a múlt héten, de nem került rá sor. Terjeszkedni a hit cselekedete által lehet. A következő rövid üzenet valószínű, hogy a hallgatóság közül, és nem csak a helyieket értem, hanem ugye a netes hallgatóságot is, ez valakinek szól. Ez az üzenet nem válásra akar buzdítani, hanem a szolgálat betöltésére. Az ige azt mondja, hogy fussuk meg a pályánkat. Mégpedig korlátozás nélkül. Ez a tökéletes, ez az Úrtól rendelt. Azt hiszem, hogy senki nem szeretne olyan életet élni, mint azok a hölgyek, akik csadorba töltik az életüket, és meg van mondva, hogy hova mehetnek és hova nem. Ez egy borzalmas állapot. Tapasztalni azt is, hogy egyes keresztényeknél a szent tűz leluhad, amit fel lehet bármikor gerjeszteni. És kaptam egy képet, ma ebédkor, amikor imádkoztunk. A gyerekkoromban a templomban láttam azt a nyeles eszközt, amivel a gyertyát meggyújtották, és utána el is oltották egy ilyen sapkaszerűvel. Köszönjük, Uram, a lábszárban a gyógyulást! Az ördög így akarja eloltani a világosságunkat. Hozzá ezt a sapkaszerűséget, és ugye ráengedték a gyertyára, és a gyertya nem kapott levegőt, megfulladt. Így akarja a keresztényeket folytogatni a sötétség. Hogyha a keresztények kompromisszumot kötnek a világgal, ami nem más, mint ugye az ördög uralta világ, akkor gyümölcstelen életet fognak élni. Istennek pedig arató munkásokra van szüksége. Van, akiket a saját családja akadályoz. És így a koronájuk, amit Jézustól nyerhetnének a szolgálatukért, ez megkérdőjeleződik, vagy elveszik. Volt, aki az evangélium miatt hagyta el a családját. És két igevers is van erre a Lukás 18.29-ben, illetve a Máté 10.29-ben. Amikor azt mondja az igen, hogy aki elhagyja anyját, apját, házát, fitestvérét az én evangéliumomért. Tehát a válásnak többféle oka lehet. Lehet, amikor összebalhéznek ugye a házaspárok, és akkor az az indíték arra viszi őket, ugye, hogy külön váljanak, de több szolgáló, aki az evangéliumot tartotta fontosnak, biztos, hogy nagy szívfájdalommal, de képes volt a családját hátrahagyni. Tehát nem azért, mert összevesztek, nem azért, mert haragudott rájuk, hanem a futását be akarta végezni. Az indíték a fontos, hogy milyen indítékból történik az elszakadás, az elválás. A pásztor konferencián szó szerint azt szólt a előjárónk, hogy ha a férjed akadályoz a szolgálatban, akkor hagyott. Ez a kis üzenet, ez több tanítás morzsából tevődött össze, akinek nem igaz, ne vegye magára. És az utolsó időkben nagyon fontos a részünket megtenni. Nagyon-nagyon fontos. Ez így kikívánkozott, és úgy látszik, most volt itt az ideje, mert múlt héten visszavittem a papírost, ezeket a gondolatokat. Köszönjük a figyelmeteket, a jelenléteteket. Jövő héten találkozunk. Alagút végén látszik a világosság.